Üdvözlöm Önöket, a kedves nézőket, hallgatókat, ez itt a Hetek teli találat című műsora Kánai Andrással és Kulifai Mátéval. Talán már sokan ismeritek ezt a podcast sorozatot, hogyha nem, akkor ajánljuk a lejátszási listánkat, megtaláljátok a Hetek YouTube csatornáján, már elég sok témáról beszélgettünk Andrással, aki jövőkutató kommunikációs szakember, ilyen marketing szempontból is nézi a világ eseményeit, science fiction, és hosszan sorolhatnám, hogy mi minden érdeklődési területed van, én pedig a Heteknek a lapszerkesztője vagyok, Kulifai Máté, és mindig olyan izgalmas témákkal szoktunk foglalkozni, ami valamiért nem éppen az aktuális hírekhez kapcsolódik, hanem inkább a dolgok hátterét búvópataként közelíti meg. Egy Twitter bejegyzést hoztunk most nektek meg egymásnak, ami arról szól, ez egy konzervatív újságíró előadó civil szervezet vezető Michael O'Fallon, aki azt állítja a Twitter posztjában, hogy elérkezett a, hát az életmódunknak, ami jól megszokott életmódunknak a hajnala, főként az utazásokat tekintve, a szabad mozgást tekintve, és ezt le is bontja, hogy az utazási szokásaink hogy változnak meg.
Akkor inkább alkonya, igaz?
Alkonya, igen. Hajnala, hogyha fel kell, igen, alkonya, igen. Bocsánat, igen. Tehát, hogy az utazásunknak, szabadságunknak, szabad mozgásnak, az egész világ bármikor fillérekért történő beutazásának a lehetősége, az most, annak most bealkonyult, és ezt el is mondja, hogy miért gondolja ezt így. Nyilván az egészet egy picit visszavezeti az ENSZ és a világgazdasági fórumnak ezek a 15-20-30-32 pontos ilyen fenntartható fejlődés programjaira. Például nyilván a világgazdasági fórumban volt a Great Reset program is, ami a fenntarthatóságot, a klímabarátságot, a túlélésnek a lehetőségét abban látta, hogyha az emberek minél kevesebbet pocsékolnak, pazarolnak, kevesebb fosszilis anyagot égetnek, stb. És ebből az elhíresült mondat is volt, hogy nem lesz semmi, és mégis boldog leszel. Amit állít most ez az illető, az az, hogy lényegében egy évtizeden belül meg fog szűnni, vagy le fog épülni, vissza fog szorulni számtalan olyan utazási forma, ami nagy távra lehetőséget adott. Például a személyi autózás, mint olyan, szisztematikusan leépül. Egyrészt azért, mert az olajárak, meg a gázárak azoknak az árai azok az egekbe ki fognak lőni, az elektromos autózás váltja majd föl előbb-utóbb, ami meg egy drága műfaj, és egy picit kiszolgáltatottabb autózás, és annak is megvan a hátránya, de mindenképpen azok a trendek meg fognak erősödni, hogy ne tulajdonoljál te egymagad egy autót, és ne egymagad utazzál abba az autóba, hanem inkább ilyen közös tulajdonlás legyen. A légi utazás még inkább, csak emlékezzünk vissza, hogy még a globális elitet támadó oldal is azt mondja, hogy gyerekek, magángépekkel utaztok a svájci városba, üdülő paradicsomba, és tipapoltok a klímaváltozásról. Hát lényegében a légi utazásnak a környezet szennyezése, drágasága, komplexitása is kicsit széthullóban van. Például a napjainkban volt ez egyik legnagyobb németországi sztrájk, tehát érdekes módon ezek a munkakörülmények is egyszerűen már nagyon kiélezik ezt a helyzetet, hogy lehet úgy a légi utazás fenntartani, de még itt Magyarországon is ilyen komoly feszültségek voltak például a légitársaságok tekintetében, hogy az olcsó repülést egyáltalán fel lehet-e tartani, meg hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a klímaváltozás ügyébe is bele lehessen illeszteni, és ugyanezzel a logika alapján mondja azt, hogy a tengeri utazás is ugyanebbe a kategóriába esve majd áldozatául fog esni, és erre jön még rá az a fajta, hát a szerző által marxistának mondott ideológia, hogy ilyen kommunákban fogunk csak túlélni, tehát hogy mindenki maga termelje meg a nyersanyagát, mindenki maga termelje meg az élelmiszerét, a technológiát mindig minél inkább helybe kössük, mert veszélyes, hogyha konfliktusok vannak, vagy akármi, akkor nem fogjuk tudni ezt áthozni a világ túlsó feléről. És ugye az ideológiai elképzelés, hogy ilyen 15 perces városok alakuljanak ki, azzal kapcsolatban, hogy besétálható, röviden beutazható környezetben mindent megtaláljunk, és ne nagyon kelljen úgymond így ország határokon túl utazgatni, vagy akár a városok közötti utazás az inkább ilyen privilégium, vagy ilyen Mad Max feelingbe torkoljon, és azt mondja az illető, hogy ezért a mozgási szabadságunk, meg a lehetőségeink érdekében ki kell állnunk, és ütni kell a vasat, hogy ne engedjük, hogy ez a fajta új marxista, kommunista ideológia átvegye az uralmat. Vélemény?
Hát ebben nagyon sok trend van benne, amiről ő beszélt, és nagyon, nagyon sok alapja van, amit mond. Az egyik, ami persze érdekes, és onnan közelítsük meg, hogy egy amerikairól van szó. Az USA-t úgy építették fel, hogy települések legyenek összekötve. Tehát gyakorlatilag egy óriási kontinens, óceánpartra az óceánpartig, hogyha valaki látta a Volt egyszer egy Vannyugat című filmet, az valójában egy bosszú története, évtizedekre nyúló története, de a háttérben ott van, hogy miről szól az egész, az, hogy a két partot összekössük vonatta, és mindenhova az emberek eljussanak, és mindenhova valamiféle rendet vigyenek ebben az egész káoszban. És az autózás azért lett óriási ipar, nem csak azért, mert sok embert tud foglalkoztatni, és technológiai fejlődést tud lehetővé tenni, hanem azért, mert Amerikában autóba kell ülnöd, hogy nagyobb távolságokat megtegyél. És ami nálunk elképzelhetetlen, hogy másfél órát utaz a munkába, vannak olyan embereknek kénytelenek ezt megtenni, de azért a legtöbb ember azért jó elfárad ebbe. Amerikában pedig úgy alakították ki, hogy sokat kelljen utazni. Tehát messze, ott a mobilitás a sokkal jobban elterjedt, mint Európában, tehát egészen máshogy épül fel. És ő azt látja, és a trendek megvannak, hogy ez a fajta életmód, amit megszoktak az amerikaiak, különösen az 50-es évek óta, ami nekik az aranykor volt, hatalmas csillogó krómautókkal, és később csak a 73-as válság miatt kezdtek ugye takarékosabb japán autók lenni, meg ugye amikor kicsit jobban összementek az autók, tehát most is nagy autók vannak, tehát külön ugye hatalmas, külön ilyen kategóriája van rá, és azt látja, hogy ez kezd így lassan eltűnni. Ugye Amerikában az a gond az elektromos autókkal, hogy ahhoz képest, hogy milyen nagy távolságot kell megtenni, nem, és akármennyire fejlődik, még mindig nem tudnak annyi távolságot megtenni, ami kellene. Tehát mindig nincsenek még párban a benzines autókkal. Nincs elég töltőállomás. Tehát még azt látjuk Európában, Magyarországon is, a kis területű Magyarországon, hogy gombamód szaporodnak, ugye erre állami, európai pénz van, uniós pénz van, a töltőállomások, nagyon sok helyen viszonylag jól lehet utazni az országba, addig az USA-ban nincs megoldva, de közben megjönnek ezek a dolgok, hogy azt látjuk, hogy egyébként a gyárak is elkezdenek már csak ilyen autókat gyártani. Bejelentették sorra, hogy bizonyos dátumtól kezdve egyáltalán nem fognak benzines autót gyártani. Tehát, hogy ez a része megtörtént. Amiről az ember még beszél, az nagyon érdekes, amit nem mond így ki, hogy igazából mi egy drágább világ felé megyünk. Ugye, amiről ő beszél, az egyfajta deglobalizáció. Azért volt olcsóbb a világ, mert azt mondtuk, hogy Kínában, ha rendelünk valamit, akkor ott legyártják, összeszedik nekünk, rárakják ilyen óriási hajókra, amit európai cégek, ugye például a Dalmaersk tulajdonol, és majd onnan behozzák. És ez nekünk sokkal olcsóbb, mintha itt kéne megcsinálni. De ugye a mostani ukrán háború, meg a orosz-kínai szembenállás, vagy az amerikai-kínai szembenállás azt mutatja, hogy szeretnék visszaminni a termelést az amerikaiak is, japánok is, az unió is a saját területére. Ezzel az a gond, hogy vissza lehet vinni, de drágább lesz minden. Hiszen pont azért volt így a globalizáció, hogy olcsóbb legyen. És itt számomra az a nagy kérdés, hogy az emberek felkészültek-e arra, hogy minden olyan dolog, ami zöldebbé teszi, minden olyan dolog, amiről itt beszéltünk, az egy drágább életmódot vetít elő.
Akkor viszont itt egy kicsit ilyen futurista kérdésem lenne, vagy ilyen hipotézis, hogy egyre drágább lesz a közlekedés, meg akár a termékek vásárlása, vagy akár az élelmiszer is, mert minden házba vagy ott helybe kell megtermeszteni. Akkor bizonyos szempontból most először jöhet el az a történelemben, az elmúlt 70 évben, hogy az életszínvonalunkból le kell adnunk, vagy, és itt jön a B kérdése, hogy opcióként, vagy nem kell leadnunk az életszínvonalunkból, de a pénzünk mellett mással is kell fizetni, például bizonyos szabadság jogokkal, vagy adatokkal, információkkal kell fizetnünk az államnak, amelynek a befolyása ezáltal nagyon meg fog nőni, hogy ugyanazt az életszínvonalat biztosítsák az emberek számára.
Na, itt már bejön az értékválasztás, meg az ideológia. Tehát valakinek a szempontjából az, hogy hogy figyelj, neked ne legyen autót, hanem öt család közösen birtokoljon egy autót, vagy sokkal egyszerűbb, egy alkalmazással ugye ilyen carsharing rendszerek vannak, amivel szó szerint autó megosztó rendszerek, tehát egyszer te mész vele, egyszer más, és azzal mész, ami közel van. Ez az egyik, ez bizonyos szempontból, abban a szempontból, akinek ez tetszik, és azt mondja, hogy ne legyen az, hogy egyedül ülnek az emberek az autóban, Amerikában és Magyarországon is reggel a forgalomban, ez jó. Annak az embernek, aki nem tudja a közlekedését másképp megoldani, mert nincsen vonat, nincsen metró, nincsen busz, vagy az autónak olyan alternatívája van, ami teljesen élhetetlen, annak ez rossz. És akkor most melyikünk mondja azt, hogy ez jó vagy rossz?
Tényleg dilemma van, mert teljesen őszinte leszek. Egy aktuális gyakorlati példa. Mit tudom, én az én szomszédságomban lenne 4 darab közös autó, ami nyilván, mivel nem 8 különböző autót, vagy 13-at kell fenntartani, hanem csak 4-et, ezért sokkal olcsóbban jön neki, vagy sokkal jobb minőségű autó lenne a carsharing alapján. Nyilván egyből a kényelem szempontjából nem jön neki, hogy ebből bármi probléma lesz, mert egy jó autóban mindig be fogok tudni ülni, és mindig tudom használni. Viszont másrésztről, meg ez a gondolkodásmód, hogy ne legyen neked magántulajdonod, annak a könnyen megvalósítható, menőbb alternatívája mellett, meg ott van az alkalmazkodási kényszer, amivel önmagában annyira sok probléma nincs, hogy az ember alkalmazkodjon, hát az összes társadalmi mozgásban van alkalmazkodás, meg stb. Viszont a lehetőségem arra, hogy én bármikor használhassak bármilyen színű, bármilyen autót, amiért én magam megdolgoztam és megküzdöttem, ennek a lehetősége is elvész, és ennek az ideológiai, meg függetlenségi kérdése is bosszantó tud lenni, hogy mi az a pont, amikor olyan közellenségévé válok én a köznek, ami miatt engem kiszorítanak bizonyos tevékenységekből, vagy ráköteleznek a alkalmazkodás keretén belül olyan értékrendbeli, lelkiismereti kérdésekre is, és én nem fogok tudni annak alternatívát teremteni. Már biztos most is így van, mert egy csomó ellátási láncban benne van az ember, tehát nem tud teljesen a erdő közepére kimenekülve függetlenedni a társadalmaktól, csak minél inkább szorul vissza így az egyéni emberi függetlenség meg szabad mozgástér, annál jobban kiszolgáltatva ennek is. Mondok egy darab példát, ugye letiltották most a Pesti srácoknak a YouTube csatornáját. Most miközben ide jöttem erre a beszélgetésre, mondta nekem valaki, hogy kedves ismerősének teljesen ellopták a Facebook profilját, és semmit nem tud csinálni, már visszaállította, visszaszerezte, minden művelt már fellebbezette, egyszerűen a Facebook arra nem képes vele kommunikálni, nem tudom, a magyar rendőrség se, és teljesen kitörölték az illetőt. Ilyen szempontból a közösségi oldalakról így a munkája, a kapcsolattartása, stb. Lehetetlenedik el. Tehát, hogy egyre jobban válik teljesen, totálisan kiszolgáltatotta az ember, és én ebbe ezt tartom a fő problémának, hogy nem lesz lehetősége az embernek azt csinálni, és akkor, amikor szeretné, hanem sokkal inkább majd valakik, döntéshozók, vagy az államhatalom fogja majd megmondani, hogy mikor, mit és kinek szabad.
Itt ugye mindig, mikor a jövőt nézzük egyszer, a múltba is kell nézni, és a kommunista országban volt az a gyakorlat, ugye, hogy a magántulajdon, az nem tekintették teljesen, hogy te magántulajdonnak. Ugye klasszikusan ilyen volt az államosítás, amikor akár évszázados vagyonokat, család által évszázadok alatt létrehozott értékeket, egyik napról a másikra az állam elstandolt. Ide tartozik az például, hogy mikor a II. Világháború után maradtak olyan lakástulajdonosok, akik valamiért egyedül maradtak, vagy ketten voltak egy mondjuk 150-130 négyzetméteres bélakásban, az állam hozzájuk telepített embereket, és ezzel azt üzente neki, hogy ez nem teljesen a ti tulajdonotok. Kommunista országban volt az is, mert említetted azt is, úgy tudom, Észak-Koreában most is úgy van, hogy nincs meg a jogod arra, hogy egyik városból a másikba menj, hanem külön papír kell ahhoz, hogy a te mozgásod megjelent, tehát a 15 perces városhoz. De ugye benne van az egészben az a trend, hogy kezdjük azt lassan elfogadni, hogy a közösségi média az egy speciális állatfaj, ő ingyen kínálja magát, de úgy, hogy a tulajdonod nincs igazából, csak egy ilyen pici tulajdont, csak ilyen albérlőt ad, de a főbérlő mindig bármikor kirúghat, tehát ő a főbérlő. Amikor az emberek megszoktuk azt, hogy a mobil szolgáltatásért havonta fizetünk, amikor az ilyen internet. Netflix ilyenekért, internetért, stb. Tehát, hogy minden, ami digitalizált, meg virtualizálható, az már nem megfogható tulajdon, onnantól kezdve nem biztos, hogy ez teljesen a tiéd, hiszen mindig, bármikor jött egy olyan pillanat, amikor nem tudsz így hozzáférni. És nagyon sok ilyen vállalkozás van, ami már a 90-es években is volt, egyszer ilyenre figyeltem föl, hogy ahol dolgoztam irodából, ott volt egy szőnyeg. A szőnyeget nem megvettük, hanem úgymond béreltük egy cégtől, aki kijött, és a bérlés fejében kitisztított a szőnyeget. Mindenki jól járt, de nekünk mégsem volt szőnyegünk. Tehát, hogy... És ez lehet, hogy egy irodát... Mert használtuk, igen.
Meg de... én mondom, nekem az a dilemma az egészben, hogy most tehát így hajmeresztőnek tűnik, és mindenki sikító frászt kap tőle, hogy nem lesz semmit, és mégis boldog leszel.
Ja, mondjuk el, hogy ez egy szó szerinti mondat volt, amit nyilván a világgazdasági fórum és a Klaus Schwabot nem kedvelő emberek állandóan felhoznak, de ez tényleg egy... Ugye az volt a mondat lényege, hogy semmilyen tulajdonod nincs, és mégis boldog vagy, és ugye ezt a jövőt egész konkrétan és nagyon, nagyon leíró módon ábrázolta, igen. Hogy egy olyan embernek a napja, aki gyakorlatilag mindent bérbe vesz, mert ugye a bérbevételnek úgy gondolkodnak azon az oldalon, az sokkal jobb, mert nem pazarolsz. Ugye ez lenne az egyik lényeg, igen. Hogy lám az autóval csak nem tudom, a 90%-ban csak kínálsz az utcán, bennálsz a garázsba, stb. De ugye, de mi tudjuk emberek,
hogy a fúrógéped,
vagy a fúrógép,
tehát, igen. Hogy 20 percet használod egész életedben.
De mi tudjuk, hogy a magántulajdonban az van benne, van egy olyan ideológia, van egy olyan nagyon fontos emberi dolog, hogy az enyém, és igen. Nem másé. Én odaadhatom másnak, bérbeadhatom, de az enyém. Van valami, ami hozzátartozik, és úgy tűnik, hogy ugye amikor azt néztük, hogy a kommunista országok voltak vonzóbbak-e az emberek számára, vagy egy Ausztria mellettünk, akkor nem volt kérdés, hogy melyik, és ennek egy nagy részét azt tette ki, hogy nem lehetett akkor a magántulajdon. Tehát, hogyha bármit csináltál, akkor se lehetett bizonyos dolgok. Nem csak azért, mert nem fértél hozzá, hanem nem engedték, tehát akár a telekvásárlás, akár az ingatlanok, tehát egy sok ilyen dolog volt. Tehát valahogy benne van az emberem, és most, hogy beszélgettünk, az eszembe, hogy ugye úgy ér véget a Jób könyve, ami elméletileg ősidőkben íródott történet, ősidőkről szóló történet, tehát nagyon, nagyon régi, hogy a happy endet az mutatja, hogy Jobbnak a magánvagyona megkétszereződik. Tehát, hogy ez egy olyan régi emberi dolog, hogy a magánvagyon az hát azt mutatja, hogy
élsz. A munka, a szorgalom, a fegyelmezettség vagyontárgyat halmoz alattad föl. Hogyha belefektetsz valamire, megdolgozol valamiért, akkor valami a tiéd lesz. Mert ezt váltaná, ezt a filozófiát váltja át az, hogy te neked kötelező dolgoznod, mindegy, hogy mennyit dolgozol, a közért dolgozol, amit elvár a közösség, ugye kommunizmus, és ezért a közösség biztosít neked bizonyos előjogokat. Tehát teljesen más társadalmi felépítés valósul meg. És itt ugye van egy ilyen hazugság, hogy nem, ugyanebbe a légkörbe ugyanígy, csak kevesebbet fogunk pazarolni, és neked még jobban is fogsz járni, és még a természet is nagyon fog örülni neked. Tehát egy picit van egy ilyen becsapás, de nem így az egész társadalmi felépítés más elveken indul el, amiből egy csomó olyan ilyen vadhajtás következik, amiről már nem szól a szépen megkomponált videó. Nekem ez a problémám, és egy gondolatot azért ezt hozzá akartam tenni, hogy azért emlékeztessük magunkat arra, akik a magántulajdon nagy hívei vagyunk, és a szorgalmas munkának, tehát az egészséges kapitalizmusnak a hívei vagyunk, hogy aki sokat dolgozik, az sokat is keressen, és aki megérdemli, vagy hogy mondjam, megdolgozik érte, annak az áldásaiból, meg profitjából tudjon élni, hogy azért ez a kapitalizmus embertelen sebessége vagy világa, ez a szélsőségesen vad kapitalizmus, meg a fogyasztói társadalomnak ez a féktelensége, meg az üzleti világnak ez a embertelensége az, ami például félig meddig ezt kitermelte. Mert hogyha nem lenne iszonyatos mértékű pazarlás minden területen, nem lenne indokolatlan túlfogyasztás minden területen, akkor az ilyen ideológiáknak se nagyon lenne hivatkozási alapja, hogy mire fel kínálna megoldást bizonyos problémákra. És a fogyasztói társadalomnak, meg a vadkapitalizmusnak köszönhető, hogy brutálisan szennyezzük például a környezetünket is, például a műanyag felhasználással, vagy az olajipari nagycégeknek a kibocsátásaival, vagy lehetne hosszan folytatni a sort. Tehát ez nem szerintem nem volt teljesen szükségszerű hogy ez ennyire ilyen irányba menjen, hanem ez a kapitalizmusnak ez a teljes embertelensége, hanem vagy a pórázon kívül engedése az, ami így eszkalálódott, és majd az inga ilyen szempontból visszaleng, hogy akkor a fenntartható túlélés miatt akkor a kommunizmusba leng vissza, a vadkommunizmusba ez az egész. Holott meg lehetett volna szerintem kreálni egy olyan arany középutat, amiben az emberség is megmarad, és a magántulajdon meg a kapitalizmus is.
De úgy a nagy 87-es film a Tőzsdecápák, és ott az egyik kulcsmondat az, hogy a kapzsiság jó, the greed is good. Tehát, hogy azért arra épül fel, most vállalati szintről nézzük, és ne egyéni szintről, hogy egy vállalatnak folyton azt kell mutatnia a részvényeseinek és tulajdonosainak, hogy növekszik. Nem csak az infláció miatt, hanem hogy ez benne van, hogy növekszik. De viszont vannak olyan területek, hogy nem lehet állandóan azt csinálni, mert annak ilyen következményei lesznek, de ugye, mint tipikusan történik például a karbonlábnyomnál, fogják a cégeken lévő reflektorfényt, tehát nem kéne ezt a növekedést annyira hajtani, ami ahhoz vezet, hogy itt kivágni fákat, ott elbocsátani embereket, stb. És azt a reflektorfényt elviszik a cégekről, és az emberre teszi. Te vagy a felelősért, te vagy, aki autóban ülsz, te vagy. Abbanak is van felelőssége, de nyilván annak még nagyobb felelőssége van, aki 1 millióval több autót akar eladni, és ezért olyan kedvezményeket ad. Ezért az segíti elő, hogy 3 évente vagy 2 évente lecserélek a telefon, megjegyzem. Most van egy ilyen ellentrend, és ez nagyon jó, hogy végre nem kell mindig legújabb cuccokat megvenni. Tehát most már az emberek között is van ez, hogy te nem annyira,
azért, mert nem az emberből.
Igen, de régen
származik feltétlenül nyilván.
Igen, de ez nem volt meg régen.
Cégek vezetői is emberek, de is vannak kapzsi emberek.
De visszamész 5 évvel ezelőttre, igen, mondjuk, akkor 18-ban mondjuk, a 19-es utolsó aranyév előtti állapot, hogy azért ott nagy lecserélések voltak mindig általában az emberek, ha tehették, ha megtehették.
Abszolút. És most nem ez van. Még régebben, amikor volt egy ilyen emberségesebb világ, akkor azért a nagymamáink korosztálya, ez a régebbi korosztály, az idősebb generációban volt. Nyilván a gazdasági helyzet is rákényszerítette őket, meg a háborús helyzet, de spóroltak, félretettek, újrahasznosítottak, feleslegesen nem utaztak, költöttek, fogyasztottak semmit.
De ott más volt a termelés.
Rá volt kényszerítve, csak lehetne így is élni.
Más volt a logikája, mert ugye amikor elkezdődött a tömegtermelés, ugye először ilyen szappanokkal, meg ilyesmikkel, meg ilyen tárgyakkal, ott még nagyon közel állt a céhek, meg a mesterek szintjéhez, tehát a minőség sokkal közelebb volt. Ezért egy-egy termék, amit akkor gyártottak, az 20-30 évig megfelelően működött, vagy nagyon sokáig volt.
Igen.
És most ugye külön van erre egy betűszó, FMCG, ide tartoznak azok a dolgok, amiket megveszünk egy közérbe, a fagyitól kezdve, a vajonát, a gyufán keresztül, és az F szó, ugye angolul ütés, az a fastat jelenti, és az, hogy gyorsan forgó. Ezek gyorsan cserélődnek, tehát hogy az a lókája, hogy gyorsan le kell cserélni, és gyorsan jöjjön a másik. Ehhez ugyanúgy kapcsolódik, hogy te is említetted, hogy megszűnt a helyi termelés. Tehát nyilván nekünk ez sokkal kényelmesebb, tehát nem tartott mindenki a társasháznak az erkén egy tehenet, vagy egy kecskét, tehát hogy ezek elképzelhetetlenek.
De én mondjuk támogatnám, hogy ezek a mikrogazdaságok, ezek visszaálljanak.
Most afelé, tehát az egész deglobalizmusnak van egy olyan talán jó hatása, hogy vannak közösségek, nem is csak emberek közösségek, akkor helyben adják össze az erőket, és helyben oldjanak meg dolgokat. Én már hallottam azt is, hogy már azon is el kéne gondolkodni, hogy nem mindenki egyénileg napelemet tesz a házára, a lakására, hanem ilyen napelemparkokhoz csatlakozik. Ezt nekem egy ezzel foglalkozó szakember mondta, hiszen mondta nekem, hát András, a víz se úgy van, hogy egy nagy tartályban minden lakásban van 1000 liter víz, és akkor itt jön az a lajtos kocsi és cseréli, hanem valahonnan van. Tehát, hogy ezek megvannak, hogy most fölfigyelte arra a világ, és ez a háború nagyon kellett hozzá, hogy hát kiszolgáltatottak vagyunk. De ezt eddig is tudtuk, csak azt gondoltuk, hogy nem lesz veszélyben soha.
No, ennyi fér bele a mostani adásunk beszélgetésébe, de talán majd fogjuk még folytatni, mert sok gondolat maradt bennünk. Ugye arról beszéltünk, hogy a szabad utazásnak és az olcsó utazásnak az aranykora úgy tűnik, hogy egy évtizeden belül véget ér, hogy ez tényleg így lesz-e, azt majd meglátjuk. Egy évtizeden belül találkozunk itt a YouTube csatornánkon, Kánai Andrással, egy kicsit idősebbek leszünk már, meg ráncosabbak, meg őszebbek, de ha az úr is úgy akarja, és élünk, akkor beszélgetni fogunk. Köszönjük a figyelmeteket, ha van bármi véleményetek, akkor kommentben ezt várjuk nagy örömmel, illetve ha nem tettétek még, akkor kérjük, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is. Sziasztok!